Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk mai estén Istennek írott igéje, ahogyan az meg van írva Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 17. és 20. versekben a következőképpen. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, amíg mindenben nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlják az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyeknek országába. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, a hegyi beszédről tanítunk, beszélgetünk, és ennek a tanfolyamnak, ahogy az elején is ezt felvázoltam, egy új fejezetéhez értünk, a Jézusi törvénymagyarázathoz. A hegyi beszédnek ez egy nagy egysége, ami most következik, hogy Jézus hogyan magyarázza a törvényt, és ennek a bevezető szavaihoz értünk el. Talán ez az egyik legizgalmasabb rész, hiszen maga a törvény magyarázata, ami hosszú verseken keresztül, több mint 30 versen keresztül mutatja be azt, hogy Jézus hogyan is magyarázza a törvényt. Az eléggé ismert, és nagyon sokat is foglalkoztak vele, talán pont azért, mert ez talán a kereszténység egyik legnagyobb kérdése. Annak a kereszténységnek, amelyik ugye egy régebbi vallásból, a zsidó vallásból nőtt ki, abból teljesedett ki, ettől nem tudja ezt megtagadni, nem tud ettől elválni, hogy hogyan is viszonyuljon az Ószövetség az Új Szövetséghez, hogyan viszonyul Jézus Krisztus személye a törvényhez, a 10 parancsolathoz, vagy sok néven is nevezik ezt. Ez az egyik legnagyobb és legmarkánsabb kérdés, amelyik gyakorlatilag már az Új Szövetség lapjain megindul ez a vita, és ezt a vitát maga Jézus indítja el a hegyi beszédben. Amikor beszél arról, hogy milyen is a viszonya az Isten kijelentésével a törvénnyel kapcsolatban. És ahogyan olvassuk, ez a vita már az Új Szövetségben végigmegy, római levél szinte csak erről szól, Galata levélben is. Ez egy nagy kérdés, hogy a törvény, vagy kicsit kibővíthetjük az Ószövetség, Isten kijelentése, mielőtt még Jézus földre jött volna, testet öltött volna, hogyan viszonyul Jézus Krisztushoz. Mert hogy ez egy óriási vita téma, és sajnos az őskeresztényektől kezdve a modernkori történelemig ez egy nagyon súlyos dilemma, hogy hogyan is viszonyul ez a kettő egymáshoz. Ennek a prédikációnak, ennek az alkalomnak az a címe, hogy Jézus és vagy törvény. Mert hogy ez egy nagy kérdés számunkra is, és nagyon nagy csapdákba lehet jutni, hogyha erre rossz választ adunk. Olyan rossz válasz az, hogyha kizárólagosan arról beszélünk, hogy ez a kettő elszakad egymástól, hogy az Ószövetség Istene nem azonos az Új Szövetség Jézusával. Ez már az ókorban is megjelent, ez a hatalmas nagy tévedés, egy ókori egyházatya személyében, akit Markionnak hívtak, hogy Marcionnak, aki egyszerűen mindazt, ami az Ószövetség Istenére vonatkozott, ami túl hatalmas volt, túl haragvó, túl törvénykező, azt egyszerűen kiszórta. És gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy egyáltalán létrejött a kánonunk, az a Biblia, amit a kezünkben tartunk, és sajnos ez a tendencia, hogy szórjuk ki mindazt, ami az Ószövetség Istenére, a törvénykező Istenre utal. Ez még a 20. században is jellemző volt, gondoljunk Hitlerre és annak a német egyháznak a tanításaira. De szerintem ez most is felfelüti a fejét, hiszen vannak olyan gyülekezetek, ahol nem szívesen prédikálnak Ószövetségi ígékről, mert az olyan félelmetes, mert az olyan haragvó, mert az olyan számonkérő. És a másik véglet pedig az, amit szintén már a Biblia alapjai megtalálunk, hogy először zsidóvá kell lenned, testvérem, hogy keresztényé legyél. Hogy először végig kell azt az utat járnod, amit az Ószövetség leír, be kell tartanod a törvényt minden előírásával, formalitásával együtt, hogy te keresztényé legyél. Gondoljunk arra a vitára, ami Pál és Péter között zajlott, hogy akkor bemehetnek-e pogányok közé hirdetni az evangéliumot. A pogányokat hívhatják-e arra, hogy keresztényi legyenek. Kell-e körülmetélkednie annak a kereszténynek, aki később Jézus követőjévé akar válni. Talán ez nem olyan markánsan vonul végig az egyház történeten, de ma is tudunk olyan, van olyan egyház, amelyik messiás hívő zsidóknak nevezi magát, tehát a zsidóságon belül is van egy olyan, akik megtartják az Ószövetség minden törvényét, külsőségeikben zsidók, de rájöttek arra, és elfogadták Jézus Krisztus személyét. Tehát a kérdés az, hogy Jézus Krisztus és vagy a törvény. Hogyan is viszonyul ez a kettő egymáshoz? Mert hogyha a hegyi beszédet nézzük, akkor itt bizony nagyon erős tanítással kerülünk szemben, és ez az, amiről majd a következő hetekben lesz szó, részleteiben végig megyünk a hegyi beszédnek ezen a tanításán is. A kérdés az, hogy mi is az a törvény, amivel vitázik, vagy legelsőként úgy tűnik, mintha Jézus vitázna a törvénnyel. Mert hogy első olvasatra olyan, mintha ő neki meg kéne magyaráznia, úgymond a bizonyítványát, hogy ő hogy is viszonyul a törvényhez. Ha belegondolunk, nagyon sok alkalommal az írástudók és a farizeusok avval vádolták Jézust, hogy nem tartja be a törvényt, nem tartja be a szokásokat, bizony nem úgy él, ahogy egy jó zsidónak kell lennie. Nem, hogy jó zsidóként nem viselkedik, hanem hogy jön ahhoz, hogy ő mesternek, tanítónak mondja magát, hogyha ő maga életével nem mutat példát. És itt rögtön a legelején Jézus, amikor felmegy a hegyre, és elkezdi tanítani a sokasságot és a tanítványait, ezt próbálja helyre rakni. Hogy mi is az a törvény, amit be kell tartani, és mi az, amit nem szabad törvénynek nevezni. Mert hogyha figyelmesen olvassuk a törvényt, Jézus szavai alapján, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy Jézus mintegy megerősíti. Mondhatjuk azt, hogy szigorít egyet a törvényen. Nem tesz hozzá, nem nehezíti meg, csak olyan módon szigorít rajta, hogy azt mondja, hogy azt olvassátok, amit az Isten mondani akart. Ne arra cselekedjetek, ne azt cselekedjétek, amivé tettétek a törvényt, hanem arra figyeljenek, amit Isten akart mondani nektek. Legelőször is azt kéne tisztázni, hogy mit is jelent a törvény. Amikor ezt halljuk, akkor talán legelsőként leginkább csak a 10 parancsolatba gondolkozunk. Szűken véve a Mózesnek a Sinai hegyen elmondott 10 parancsolatát nevezik törvénynek. De ha bővebben vesszük, akkor Mózes 5 könyvét értik alatta, és ha egészen bőven vesszük, akkor néha az egész Ószövetséget is értették. Gyakorlatilag mindazt, amit Jézus előtt kijelentett az Úristen, az gyakorlatilag ebbe számítódik bele, és hogyha Jézus szavait nézzük, akkor gyakorlatilag, amikor a törvényről és a prófétákról beszél, mindarról beszél, amit azelőtt, mielőtt ő földre jött volna, Isten kijelentett. Ám a kortársak számára az Ószövetség kicsit több is volt, és kicsit más, és ez az a pont, ahol ez az egész vita kiéleződik. Mert hogy nem csak törvények voltak leírva, előírások voltak az Ószövetségben, nem csak proféciák voltak, hanem etikai előírások is. És az egész valahol itt bukik meg, ezeknek az értelmezésén. Hiszen a zsidók jó szándékkal tették azt, amit tettek, hogy a 10 parancsolatot úgymond egy magyarázattal ellátták olyan módon, hogy még megtoldották 248 parancsal és 365 tiltással. Ha megnézzük, akkor minden napra jut egy tiltás, ugye ezt el szokták mondani. Mindenféle akkori szokásjoghoz, gyakorlati dolgokhoz kapcsolatos előírásokat tettek. Mondjuk azt, hogy gyakorlatilag kiskorosították a népet. Olyan módon, hogy azt a parancsolatot mondjuk, hogy ne ölj, ők elkezdték apró pontokra bontani, hogy mit jelent az ölés. És akkor leírták a minősített eseteit, és leírták, hogy hogy kell cselekedni, hogyha ez bekövetkezik. Kiskorisították a népet, és ezzel a kategóriákkal kihagytak egy csomó más ölést, amire felhívja Jézus a figyelmet, hogyha csak eznél a példánál maradunk, hogy az ölés nem csak az, amikor konyhakéssel üldözöd a másikat, és utoléred, és sikerre jársz, hanem pusztán ennek a végig gondolása, eltervezése már maga a gyilkosság. Ez olyan, mint amikor a kisgyereknek lehető legrosszabb, amit azt mondhatunk, hogy figyelj oda, amit csinálsz, mert nem érti, hogy mit. De hogyha azt mondom, hogy nézd oda, amikor fűzöd a cipődet nézd meg a pertlit, abban tud mit kezdeni. Ez az a kiskorúsítás, ami megjelenik az Ószövetségben, és Jézus ezzel vitázik. Nem az atya kijelentésével vitázik, hanem avval, amit az emberek mondtak. Ez nagyon jól érződik abban is, hogy nem azt mondta, hogy megiratott, hanem azt mondja minden egyes beszédének az elején, hogy hallottátok, megmondatott. Hallottátok, megmondatott. Azaz nem a Isten az atyának a kijelentését cáfolja, hanem azt bírálja, annak megy szemben, amit csináltak belőle. A görögben érződik a különbség is, mert amikor a kijelentésről beszél Jézus, akkor azt mondja, hogy gegrattai, megiratott. És amikor ebben a szövegrészben beszél, akkor mindig azt mondja, hogy szó szerint, hogy erektai, beszéltek, ezt mondták. És ez az, ami nagyon fontos különbség, amikor azt mondjuk, hogy kijátsszuk egymás ellen, hogy Jézus gyakorlatilag a törvénnyel szemben ment. Amikor az írástudók és a farizeusok bírálták őt, akkor gyakorlatilag ezt a nagyon fontos különbséget nem akarták meghallani. Vagy pont az, hogy meghallották. Meghallották és érezték az ő kicsiségüket és az ő hamisságukat, és ezért kezdték el Jézust támadni. Mert akkor támad az ember legjobban, amikor szembesítik a hibáival, a hibás magatartásával, amikor rájön, hogy rossz úton jár. Ilyenkor vagyunk talán a legtámadóbbak, és ilyenkor kapálózunk a legjobban, és próbáljuk a saját magunk igazát bebizonyítani. És ezzel támadták későbbiek során Jézust is, hogy ő nem tölti be a törvényt. Pedig Jézus egyértelműen beszél arról, hogy ő nem azért jött, hogy a törvényt felülírja, hanem azért jött, hogy eleget tegyen, és betöltse azt. Szó szerint ezt olvassuk, betölteni, megtölteni, mint egy poharat. Mi a pohárnak a funkciója? Miért érdemes egyáltalán poharat tartani? Hogy megtöltsük valamivel, hogy ihassunk. Miért érdemes a törvény? Miért mondta, miért adta az Isten a népének a törvényt? Azért, hogy ez hordozzon valamit. Hordozzon egy olyan tartalmat, amivel lehet valamit kezdeni. Hordozzon egy olyan tartalmat, amivel szembesülünk, hogy mi milyenek is vagyunk. És mi hiányzik ahhoz, hogy Jézussal, hogy az Istennel újra kapcsolatba kerüljünk. És ez a betöltetés következett be Jézus Krisztusban. Amikor ő támadja a törvényt, vagy formailag úgy tűnik, hogy támadja Jézus a törvényt, akkor a hagyományokat támadja. Azért, hogy látszódjon, hogy a pohár mire való. Hogy a pohár nem arra való, hogy üresen álljon a polcon, hanem a pohár arra való, hogy igyanak belőle. És ő azt mondja, hogy azért jött, hogy ez a törvény értelmet nyerjen, hogy célt kapjon. Hogy ez a törvény az Isten kijelentéséhez vigyen közelebb. Ha megnézzük, akkor az egyes részleteknél gyakorlatilag ezt támadja. Mert első olvasatra, hogyha nem figyelmesen olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy igen, idézi az egyik parancsolatot, ne ülj, ne paráználkodj. De aztán már nem csak erről beszél, hanem egy mózesi törvényt idéz, hogy aki elbocsátja feleségét, az mit cselekszik. Ez már nem a 10 parancsolatban van. Sőt, a 10 parancsolatban sem olvassuk azt, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Odáig olvassuk a Mózes 3. könyvében ezt a részt, hogy szeresd fele barátodat. De a mondat nem így fejeződik be, hogy gyűlöld ellenségedet. Ez sokkal inkább arról szól, hogy akkor kialakult egy ilyen téves elképzelés, amelyik abszolút távol állt az Isten akaratától, szeretetétől, kegyelmétől. Ne gyűlöld az ellenségedet. Jézus ugye később erről tanít is. Ez az, ami nagyon fontos, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, egy icipicit módosítani a dolgokon, egy icipicit módosítani, és itt tovább megyünk, nem csak a törvényen, hanem már néha Jézus szavai magán is. Csak egy kicsit, hát az nem nagy különbség, de óriási különbség. Azért, mert az egész lényegét változtatja meg annak, amilyen Jézus Krisztus volt. Mert Jézus Krisztus, amikor a törvényről beszél, akkor ahhoz nem tesz semmit hozzá, és nem is vesz el, hanem ahogy egy egyház Egy evangélikus egyházi ember beszélt erről, nagyon tetszett a mondása, azt mondja, hogy Jézus semmit sem tesz hozzá Isten parancsolataihoz, ha csak nem azt, hogy ő az, aki az egyetlen, aki betartja ezeket. Mert ez a másik, amivel szembesülnünk kell, hogy mi magunk gyengék vagyunk arra, hogy betöltsük a törvényt, hogy betartsuk. És miért fontos az, hogy ebben szembesüljünk? Azért, mert a törvény nem az üdvösségünkre adatott. Jézus Krisztus adatott a mi üdvösségünkre. És ez a másik fontos dolog, amit tisztáznunk kell, hogy ahogyan az ószövetségi ember gondolkozott, és ma is vannak olyan zsidó irányzatok, akik ebben gondolkoznak, hogy az üdvösség majd akkor jön el, hogyha mindenki betölti majd a törvényt. Amikor mindenki tzaddik lesz, amikor mindenki a 10 parancsolat szerint él. Ez nagyon szép és nagyon jó dolog. De hát ha belegondolunk csak a 10 parancsolat egyes szavaiba, képtelenség betartanunk ezt. Képtelenek vagyunk rendesen, ahogyan ezt Jézus is betöltötte, olyan módon betölteni. Mert lehet, hogy nem öltünk, ne legyünk őszinték, voltak azért már gyilkos gondolataink. Lehet, hogy nem loptunk, de legyünk őszinték, az adócsalás is lopás néha, vagy az nem fogadunk el áfásszámlát, minek az nekünk. Valahol loptunk. És még hosszan sorolhatnám ezeket a példákat, és nagyon-nagyon sok mindenben gyengének találtatunk. Nagyon tetszik nekem az az evangélikus gyakorlat, hogy az úrvacsora előtt felolvassák a 10 parancsolatot, és az egyes pontoknál mindig hagynak időt, hogy végig gondold, hogy hogy is állsz avval a parancsolattal szemben. Nekem ez azért tetszik, mert sokkal inkább a saját bűneinkkel állít szemben, mint sem az, amikor mi a bűnvalló imádságot elhadarjuk az úrvacsorai gyakorlatunk előtt. Jó, hogyha ezzel szembesülünk, és avval a ténnyel is szembesülünk, amit Jézus itt a hegyi beszédben is megfogalmaz, hogy gyakorlatilag gyengék vagyunk. A torzított változatát se tudjuk betartani, amit az írástudók és a farizeusok gyakoroltak, pedig ők kenyítettek, lazítottak rajta, magyarázták, csűrték, csavarták. És avval szembesít Jézus, hogy ezt sem tudjátok betartani. Az eredetit sem tudjátok betartani. Nagyon messze álltok attól az üdvösségtől, amire vágyakoztok, a mennyek országától. Hanem én vagyok az, aki betölti a törvényt, és ezzel felszabadít benneteket. Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben szinte csak erről beszél, ezt boncolgatja hosszan. Hogy Jézus Krisztus az, aki egyedül betöltötte a törvényt, és ezzel felszabadított minket is erre. Jézus Krisztuson keresztül talán közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi is a törvény valódi szellemisége. Ettől még nem tudjuk betölteni. De hál' Istennek, és ez az igazi örömhír, az üdvösségünk nem ezen múlik, hogy betöltjük-e a törvényt. Az üdvösségünk kérdése nem az, hogy sikeresen abszolváljuk-e mind a 10 parancsolatot. Az üdvösségünk kérdése az, hogy volt egy valaki, az Isten fia, aki sikeresen abszolválta mind a 10 parancsolatot. Aki tényleg meg tudta ezt valósítani az életében, hogy az szerint éljen és cselekedjen, és ez szerint akár meg is halljon értünk. És ez az igazi lényege a törvénynek. Hogy van egyetlen egy ember, aki egyben az Isten fia, aki a törvényt be tudja tölteni. És mivel ő be tudja tölteni, és az életét adja ezért, ezért nekünk már nem a halálunkra szolgál ez a törvény. Amivel nem töröltetik el. És ez megint egy keresztény tévképzet, nagyon sokszor találkoztam ebben, hogy ettől nem töröltetik el. Ugyanúgy ránk is vonatkozik. Ha figyelmesen olvassuk a lekciót, akkor ott olvashatjuk, hogy valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Törekednünk kell megtartanunk. De ne féljünk attól, hogy nem tudjuk megtartani, hanem Jézus Krisztuson keresztül figyeljük ezt. És ez igazából a legnehezebb, és amikor érdeklődők, vagy akár még vallástanárként a diákok mondták, hogy fú, elkezdtük olvasni a Szentírást. Na, aztán mindenki körülbelül a 2 Mózes 20-nál ott megakad. Odáig mindenki lendületből eljut, ugye ott van a 10 parancsolat, és utána jönnek ezek a sok apró törvény, na meg aztán még a Levitikus, és a többiek, és akkor ott mindenki. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez az a könyv, ahol érdemes a végétől kezdeni. Már most nem a legvégétől, hanem úgy körülbelül a közepétől. Nem tudom, hogy ki hogy szokott olvasni, nekem volt egy időszakom, hogy a regényeknek megnéztem az utolsó két oldalát, és csak utána kezdtem el olvasni. Valahol a Szentírás is ilyen. Jó az evangéliumoknál kezdeni, és Jézuson keresztül érthető egy csomó minden számunkra. Gyakran feltették a diákok a kérdést, hogy most akkor hogy van ezzel a 6 nappal, meg a 10 parancsolattal, szerették ez a, hogy lehet a tanárnőt csőbe húzni. És mindig azt mondtam, hogy rosszul olvassátok, nem onnan kell nézni, hanem Jézus Krisztuson keresztül kell nézni, és akkor egy csomó minden érthetővé válik. Ha az Ószövetségtől indulunk, úgy nagyon nehéz. Gondoljatok bele, a zsidóknak is nagyon nehéz volt. Vannak olyanok, akik még mindig nem jutottak el az Új Szövetségig, mert onnan indultak. Persze erről nem ők tehetnek, ez részben adottság, csak azt akarom mondani, hogy Jézus Krisztusban ez az egész teljesen más perspektívát nyert. Teljesen másmilyen lett, mert hogy nem az üdvösségünk kérdése most már a törvény, hanem Jézus Krisztus a mi üdvösségünk kérdése. És akkor feltehetjük, hogy mi is akkor a konklúzió ezek után, hogy Jézus és vagy törvény, hogy is kell ezt értelmezni. Gondoltam, hogy hozok egy kis szemléltetést, nem tudom megtagadni a eredeti tanulmányaimat. Ez a matematikai jel, nem tudom kinek mennyire ismerős, ez a matematikai logikában a és, és ez pedig a vagy. Jézus Krisztus vagy a törvény. Látjuk, hogy itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy ha a törvényt betartom, akkor is üdvözülhetek, ha Jézust ismerem, akkor is üdvözülhetek. Ha Jézust ismerem, akkor nincsen szükség a törvényre, mert már Jézus lazított egyet rajta a hegyi beszédben. Rossz hírem van, nem lazított, szigorított. Vagy Jézus Krisztus és a törvény, jól mutatom, igen? Igen? Nem, és, ez és.
Vagy,
nem. Jó, mindegy. Akkor rosszul írtam fel. Igen, Jézus Krisztus és a törvény, de nem úgy és a törvény, hogy egymás mellett rendelve, hanem inkább úgy, mint az unió, olyat nem tudtam csinálni, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus magában foglalja a törvényt. Tehát úgy és, hogy gyakorlatilag Jézus Krisztusban a törvény, és ezt kellene megtartanunk. Ez a rendkívül nehéz vizsga, ez a rendkívül nehéz kihívás a mi számunkra, amit nagyon nehéz megtartani. Mert hogyha tovább olvassuk majd, és a következő hetekben ezzel fogunk foglalkozni, akkor látjuk, hogy ez teljesíthetetlenül nehéz. És hogyha tényleg a maga mélységeit nézzük meg ennek, hogy mit is tanított, és mivel is szembesít bennünket Jézus, akkor rájövünk, hogy ez bizony egy nagyon-nagyon nehéz út, amin végig kell mennünk, és a fejezet így az 5. fejezet így zárul, ahol a törvény magyarázat van, hogy ti azért tökéletesek legyetek, mint ahogy a mennyei atyátok is tökéletes. A törvény magyarázat ebben a mondattal fejeződik be, amelyik részben az utolsóra is egy záró mondat, de az egészre is ez a záró mondat, hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok is tökéletes. Azaz az egésznek ez a célja, hogy a tökéletességre törekedjünk. És ezt szeretném záró mondatként, vagy záró gondolatként idehozni, hogy mit is jelent ez a tökéletes szó, mert ez bizony egy veszélyes szó, mert hogy a görögben sokkal több mindent jelent, és sajnos csak ezt az egyet emelt át a magyar fordítás, és ez azért rossz, mert kicsit benne van az angolból ismert perfect befejezettség, hogy vége van. De ez nem csak ezt jelenti, hanem az úton lételt is jelenti, hogy célba vettem valamit, és a célhoz tartok. Tehát azon az úton vagyok, aminél ott a végcél. Tökéletesnek azt jelenti azt, hogy azon az úton vagyok, amiről Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Na, ezen az úton vagyok. Azt mondja az Atya, hogy ti legyetek ezen az úton járók, mert akkor hozzám értek. Mert ez a törvénynek az egyetlen célja, hogy Jézus Krisztushoz vezessen. És amikor Jézus Krisztushoz elértünk, akkor Jézus Krisztusban megláthatjuk azt, hogy hogyan érdemes ezt a törvényt betartani. Mi az, amit az Isten elvár tőlünk. És ilyen módon, amikor felmerül a kérdés, hogy Krisztus és vagy a törvény, akkor erre azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus és a törvény, ahogyan Jézus Krisztus mindezt tanította és betartotta. Amen.